Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt a Pszichofóriú Lélekerősítő Podcast adásában, ahol ezúttal is Herendi Kata pszichológussal, a Pszichofóriú vezető szerkesztőjével fogok beszélgetni. Szia, Kata!
Szia, Eszti! Sziasztok!
Engem Szabó Eszter Juditnak hívnak, és a Pszichofóriúnak vagyok a főszerkesztője, illetve Katával együtt a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvnek a társszerzője, és ahogy azt már a törzs hallgatóink megszokhatták, ebben a műsor folyamban, vagy ebben az adás folyamban az előző alkalmakon ennek a könyvnek a fejezeteit dolgoztuk fel ezekben a beszélgetésekben, és hát az történt, hogy elérkeztünk az utolsó fejezethez, és ezzel együtt az utolsó témához, ami a bizalom lesz. Úgyhogy elég hosszú út van mögöttünk, és egyébként a bizalom az az első fejezet ebben a könyvben. Véletlenül jött így ki. Nyilván szerettük volna valami szép témára kicsengetni ezt a hosszú adásfolyamot, de valahogy véletlen alakult így, hogy pont az első fejezet lett a podcast adásokban az utolsó. Mit gondolsz, Kata, te, hogy tekintesz vissza erre az útra, amit megtettünk?
Amikor mondtad, hogy elérkeztünk az utolsó fejezetes adáshoz, akkor kiadtam volna valami fanfár hangot, ami jelzi a fordulópontot és a mérföldkövet a podcastünk életében, de aztán úgy döntöttem, hogy megkímélek ettől téged is, és a kedves hallgatóinkat is, hogy trombitával köszönjek el ettől a témától. Fú, hát nagyot mentünk, én úgy érzem. Én amikor belevágtunk abba, hogy feldolgozzuk a könyv fejezeteit, akkor nagyon féltem attól, hogyha beszélünk az adásokban a fejezetekről, akkor majd azt a benyomást keltjük esetleg, hogy a könyvet már nem is érdemes elolvasni mellé, mert hogy úgy is elmondunk mindent az adásokban. És ahogy most így az utolsó adáshoz érkezve végig gondoltam, hogy miről beszéltünk eddig, így magamban azon nevetgeltem, hogy talán szinte egy-két ilyen kulcs kiinduló pont kivételével semmi olyat nem mondtunk el az adásokban, amit ténylegesen leírtunk a könyvben, a fejezetekben.
Igen, az nekem is egy ilyen visszatérő élmény, hogy akkor ezeknek a vázlatolásoknak az alkalmával mindig megbeszéltük, hogy melyek legyenek a főbb pontok, amiket mindenképpen érintsünk. Aztán nagyon sokszor az történt, sőt, igaziból a legtöbb esetben az történt, hogy elkezdtünk beszélgetni az adott témáról, és aztán valahol teljesen máshol kötöttünk ki, de hogy ez egyáltalán nem baj, sőt, így van jól.
Igen, mert hogy a könyvben azért szerintem be volt határolva, hogy nagyjából milyen hosszú lehet egy fejezet, és hogy abban mire akarunk mindenképpen hangsúlyt fektetni. És én valahogy úgy tekintek most az adásokra, hogy ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy ezt így kiegészítsük és élővé tegyük, hogy elmenjünk olyan irányokba is, amikre a könyvben vagy a terjedelem korlátai miatt, vagy azért, mert írásban vannak bizonyos dolgok, amiket nem lehet annyira jól boncolgatni, nem volt lehetőség.
Igen, igen. Hát szóval így jutottunk el ehhez a bizalom témához, amit Kata írt, ezt a fejezetet te írtad, rögtön ezzel indul a könyv, több szempontból is elől van és fontos téma, úgyhogy rögtön meg is kérdeznélek arról, hogy szerinted miért az a te életedben, életedhez hogyan kapcsolódik ez a téma, vagy miért áll közel a te szívedhez, miért fontos beszélni a bizalomról.
Ami miatt különösen örülök annak, hogy hangsúlyoztad azt, hogy ez az első fejezet, mert a könyvvel kapcsolatos egyik legszebb visszajelzés pont a bizalom és az első fejezet kapcsán érkezett hozzám. Az volt benne, hogy ugye azzal kezdődik a fejezet, és így ezáltal a könyv is, hogy a születésünk utáni percekben gyakorlatilag nem tehetünk mást, mint bízunk, és hogy azt mondta erre nekem valaki, hogy ez a legszebb első mondat, amit egy könyv első mondataként olvasott, és ez szerintem olyan szép.
Igen, ez egy nagyon-nagyon gazdag mondat. Nagyon sok minden van benne.
És hogy ez meg is válaszolja tulajdonképpen azt, hogy miért volt nekem annyira fontos ez a téma, illetve az, hogy a bizalom az mindenképpen helyet kapjon a könyvben, mert azt hiszem, hogy az életünkben kevés olyan dolog van, ami annyira ilyen alapvető kiinduló pont, mint a bizalom, illetve a vele kapcsolatos kérdések. Nem csak arra gondolok, hogy a kapcsolatainkban hogy van jelen, hogy bízunk-e másokban, mert ugye sokszor úgy kerül előtérbe számunkra, hogy mi is ez a bizalom, és mit is kell vele kezdeni, hanem hogy bízunk-e önmagunkban, hogy bízunk-e abban, hogy a világ egy jó hely, hogy az élet lehet jó, hogy tartogathat számomra jó dolgokat. És szerintem ez egy annyira alapvető kérdés, hogy hol is helyezkedik el az életünkben, milyen szerepe van a bizalomnak, hogy megkerülhetetlen, és mindent átszínez, ami az életünkkel kapcsolatos.
Ami így nagyon elő volt, csak hogy érintsünk olyan témát is, amit tényleg megbeszéltünk, hogy fontos lenne érinteni. Az egyik az volt, hogy a bizalom az egy tipikusan olyan téma, amiről hajlamosak vagyunk. Egyébként nagyon sok a könyvben érintett téma, meg egyáltalán az önismereti kérdéseknek a jelentős része az egy pontig tényleg ilyen, hogy hajlamosak vagyunk nagyon végletesen gondolkodni erről a kérdésről, és hogy amit így kvázi célként tűztünk ki erre az adásra, ezt szerintem megoszthatjuk a hallgatókkal is, az, hogy egy picit ennek a folytonosságát érzékeltessük, vagy részletezzük inkább ennek a témának a progresszió lehetőségét, megmutassuk, hogy ez nem feltétlenül egy olyan dolog, ami vagy van, vagy nincs, hanem valami, amiben lehet fejlődni, és valami, amiben lehet, hogy az életünk során elszenvedtünk hiányokat, vagy sérüléseket, de hogy ezekkel azért lehet mit kezdeni. És ezt a kérdést, hogy mit lehet tulajdonképpen kezdeni azzal, hogyha ez nehéz téma számunkra, miért nehéz téma, e köré, a két kérdés köré csoportosul, hogy összpontosítanánk most tulajdonképpen ezt a mai adást. Úgyhogy talán indulhatnánk is innen, hogy van egy nagyon szép hasonlat, amit Brené Brown-tól hozol a könyvben, hogy milyen összetevői vannak a bizalomnak, meg hogy hogyan épül fel, mint egy ilyen üveggolyókkal teli üveg, ugye azt hozott példaként, hogyan épül fel a bizalom.
Én nagyon-nagyon szeretem ezt az üveg, hogy is van, hogy az üvegkorsú, amiben gyöngyök vannak. Ugye ezt onnan hozza ezt a példát a való életből, hogy a kislányának a tanítónénie gyűjtött az osztálynak egy ilyen üvegkorsóban gyöngyöket, hogyha valamit jól csinálta, különösen jól teljesített az osztály, vagy jól oldottak meg egy konfliktust, akkor kaptak üveggyöngyöt, és hogyha megtelt az üvegkorsó, akkor a végén kaptak érte valami jutalmat, vagy beváltották valami közös élményre, állatkerti látogatásra, hasonlóra. És akkor ugrott be ez Brené Brown-nak, amikor ugye a kislánya egy csalódásról, egy bizalomvesztésről panaszkodott neki otthon, hogy néhány osztálytársa elárult egy titkot, amit ő bizalmasan osztott meg velük, és hogy ez nagyon fájt neki, és utána kicsúfolták érte, és úgy próbálta megvigasztalni valahogy a kislányt, aki ugye a 9 évesek szent elhatározásával azt mondta, hogy soha többé nem fogok senkiben megbízni, hogy ne úgy gondoljon rá, hogy most akkor itt minden elveszett, hanem úgy képzelje el a bizalmat, mint egy ilyen üvegkorsót, amit gyöngyökkel töltünk meg, és minden egyes gyöngy valami pici, apró dolog, amiből épül az, amit bizalomnak nevezünk. De hogy nincs rögtön tele egy ilyen korsó, tehát hogy nem, ahogy te is mondtad az előbb, hogy nem feltétlenül egy van vagy nincs kategória, hanem hogy olyanokból áll össze, amikor valaki tesz értünk valami kedveset, amikor valaki meghallgat minket, amikor valaki megőrzi a titkunkat, és így tovább. És hogy még akkor is, hogyha csalódunk, hogyha összetörik ez a bizonyos üvegkorsó, még akkor is van lehetőségünk arra, hogy újra elkezdjük ezeket a gyöngyöket gyűjteni.
Ezek között a gyöngyök között szerintem vannak ilyen méretbeli különbségek, vagy legalábbis a jelentőségüket tekintve nem biztos, hogy egyformák, hanem vannak kisebbek, nagyobbak, ez is bizonyára változó, de hogy van egy ilyen nagyon nagy, talán a legnagyobbnak is nevezhetjük, az pedig az ősbizalomnak az üveggolyója, vagy az ősbizalom témája. Azt gondolom, hogy amikor erről a témáról beszélgetünk, akkor ez megkerülhetetlen, és ezért is kérdezném tőled, hogy mi az, amit erről tudni kell. Ugye azt szokták mondani még ez, ami egy kicsit ilyen, nem tudom, nekem szívfájdalmam, hogy erről is talán hajlamosak vagyunk végletesen gondolkodni, és nagyon sokszor van valamiféle bélyeg azokon, akiknek ez az ősbizalom, amire majd szeretnélek megkérni, hogy ezt egy picit segíts elmagyarázni a hallgatóknak, hogy mit is jelent pontosan. Szóval, hogyha ez valakinél sérült, akkor az egy ilyen bélyeg, hogy onnantól kezdve egy csomó minden sérült, nyilván a bizalom elsősorban, de hogy egyáltalán az emberekhez való kapcsolódásnak a de nem is képessége, de az, ahogyan viszonyulunk a világhoz, ilyen nagyon-nagyon determinálja azt a benyomást keltik ezek az értekezések. Először is tisztázzuk ezt a fogalmat szerintem, hogy mi is ez az ősbizalom, és akkor utána én nagyon örülnék, hogyha ezt egy kicsit még így körüljárnánk, hogy ha ez sérül, akkor mit is lehet kezdeni ezekkel a sebekkel, meg ezzel az ősbizalomvesztéssel.
Tudjátok, nem úgy szoktam definiálni, mintha lenyeltem volna a tankönyvet, úgyhogy ezúttal is próbálok én saját szavas szabad fogalmazásban maradni. Ugye az ősbizalom az Erikssonnak a pszichoszociális fejlődés elméletéből lehet nektek ismerős. Ő azt mondja, hogy az életünk során van 8 életszakasz, és mindegyiknek van egy-egy fontos feladata, ami abban az időszakban, abban a korszakban kifejezetten előtérben van. Lényegében mindegyik egy krízis, amit meg kell oldanunk valahogy, és ami abban az életszakaszban különösen nagy hangsúlyt kap. És az ősbizalom az rögtön az első életszakaszunkhoz köthető, nagyjából úgy a születésünktől a 2 éves korunkig tartó időszakhoz, akkor az a tét, hogy a világ, amiben megérkezünk, az számunkra egy megbízható hely lesz-e, amitől pozitív dolgokat várhatunk-e, vagy sem. Ez ugye akkor, abban az időszakban, ugye a születésünktől a 2 éves korig tartó időszakban nagyon nagy részt azon múlik, hogy milyen hatásokkal találkozunk a szüleink, a gondviselőink részéről. Hogyha azt éljük meg akkor kisbabaként, hogy megfelelően gondoskodnak rólunk, hogy adekvátan válaszolnak az igényeinkre, biztonságot nyújtanak nekünk fizikai és érzelmi értelemben, akkor ebből az életszakaszból azzal a tudással lépünk át a következőbe, hogy a világ az egy megbízható hely, egy bizalommal szeretettel teli hely, ami biztonságos, és amiben mi is szerethetőek vagyunk. Hogyha ez valamiért nem sikerül, mert éppen akkor nem olyan hatások érnek minket, amik arról biztosítanának, hogy a világ egy megbízható hely, hát akkor azzal a tanulsággal lépünk át a következő életszakaszba, hogy a világban nagyon sok félnivalónk van. Igazából tök jól beleéreztél az előbb, amikor így megfogalmaztad az ősbizalomnak a bevezetését, hogy én azért nem is tértem ki erre a nagyon hosszas Erikssoni magyarázatra a könyvben, és hoztam be helyette Stephanie Stahlnak a napsugárgyermek metaforáját, mert hogy én sem szeretem azt a kategórikusságot, ahogy ez a két lehetséges kimenetel van. Tehát, hogy most akkor ez a vagy sikerült, vagy nem. De hogyha nem, akkor annak tényleg van egy ilyen bélyeg érzése, hogy na, akkor itt már a kezdeténél félrecsúsztak a dolgok, és én onnantól kezdve úgy sétálok végig az életemen, hogy sose tanultam meg azt, hogy a világ az egy jó hely. Uh-huh. És hogy erre próbáltam meg egy kicsit így árnyalni Stahlnak, aki egyébként szintén analitikus, mint ahogy Erikson volt, ezen a nagyon szép metaforájával, hogy amikor megvan az ősbizalom, megtanulod, hogy a világ egy jó hely, hogy szeretnek téged, gondoskodnak rólad, az a napsugárgyermek üzemmód. Ebben vannak ezek a pozitív tapasztalatok, a jó megélések. De hogy mindenkinek van ugyanakkor egy árnyékgyermeke is, mert hogy nincs az a tökéletes gyerekkor, az a tökéletes csecsemőkor, amiben ne lennének benne időnként a magány, az elhagyatottság, a szomorúságnak az árnyai. És hogy ebből mindenkinek lesz egy árnyék gyermeke. És hogy az a kérdés igazából, hogy ezt a kettőt te hogyan tudod fejleszteni, hogyan tudsz az árnyék gyermeket felé szeretettel fordulni, hogyan tudod a napsugár gyermekedet tovább táplálni. Tehát, hogy ez szerintem nagyon sokat enyhít ennek a befejezettségén.
Kíváncsi lennék arra egyébként, hogy a tudomány jelenállása szerint hogyan vélekedik erről most a pszichológia. Kijelenthetjük-e azt ilyen nagyon határozottan, hogy ha sérüléseket szenvedtél el, vagy rossz tapasztalataid voltak ebben a szakaszában az életednek, és ez az ősbizalom ez nem alakult ki, vagy fejlődött ki, vagy nem tudom, hogy
milyen... Sérült.
Sérült, akkor neked reszeltek. Hogy ez körülbelül így ennyire kategórikusnak érzem néha azokat a, nem tudom, írásokat, cikkeket, amik erről szólnak, és hogy ugye nem erről szó. Kérdezem ezt úgy, hogy ugye nekem van ez a felhasználói szögem, amit így nagyon sokszor el szoktam mondani, de akkor elmondom megint, hogy ugye én nem pszichológus vagyok, hanem egy elégedett felhasználó, akinek nagyon pozitív tapasztalásokat, meg változásokat hozott az életébe a terápiás és az önismereti munka, és hogy ennek a fényében is, hogy nekem úgy érzem, hogy rengeteget segített például a bizalommal kapcsolatos kérdésekben az, hogy foglalkoztam ezekkel a nehézségeimmel, és határozottan állítom, hogy hozott változásokat, és hogy lehet ezen változtatni, de hogy a pszichológia tudománya az, hogy vélekedik erről a kérdésről, vagy hol tart most ebben a kérdésben. Nem kérlek arra, hogy egy egész tudomány terület nevében nyilatkozz, csak mint pszichológust kérdezlek, hogy te hogy látod ezt a kérdést.
Én azt hiszem, hogy a reszeltek kategóriát azt felejtőssé tenném. Nyilván nem az egész szakma nevében nyilatkozom, úgyhogy ez csak az én álláspontom ebben. Én azt mondanám, hogy igen, van, amikor úgy alakul, hogy az ősbizalom sérül, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez egy életre meghatároz téged. Fogja árnyalni az életednek a tapasztalatait. Ezt szerintem kár elhazudni. Tehát ezt nem is próbálnálak benneteket ebbe az illúzióba ringatni, hogy ennek nem lesz később semmilyen hatása, mert nem véletlenül mondjuk, hogy a korai élettapasztalatok mennyire meghatározóak tudnak lenni sok szempontból. Amiben viszont én nem igazán hiszek, az az, hogy onnantól kezdve igazából kár bármi erőfeszítést tenni, mert hogy azt a hiányt már sosem fogod tudni pótolni. Tehát szerintem mindig lehet korrigálni. Én valahogy úgy tudnám ezt nektek megfogalmazni egy hasonlat segítségével, hogy egy kicsit olyan ez, mint amikor valakinek egyszer eltörik a lába. Hogy eltört a lábad, ami egy nagyon fájdalmas sérülés, és hatással lesz a későbbiekben az életedre. De ez nem jelenti azt, hogy te többé nem tudsz futni. Hanem ez azt jelenti, hogy neked figyelmet kell fordítanod arra, hogy ez a törés megfelelően gyógyuljon, és figyelmet kell arra fordítanod, hogy te hogyan fogod azt a lábadat a későbbiekben terhelni, és hogyan fogod segíteni abban, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudja nyújtani. És ez nem jelenti azt, hogy neked itt most a szarból kell már várat építened, mert más lehetőséged nincs, mert hogy az embernek nem csak csontja van, hanem az embernek vannak fantasztikus inai és izmai, amik pont arra vannak kitalálva, hogy az esetlegesen sérült részt szupportálják, és gyakorlatilag lehetővé tegyék, hogy ugyanolyan jól működjön. Lehet, hogy egy kicsit másképp, de jól, és ugyanolyan jól. És hogy én így vagyok ezzel az ősbizalom kérdéskörrel is, hogy igen, lehet, hogy sérült, és hogy ezt szerintem tök fontos felismerni és elismerni, hogyha valakinek az életének abban az időszakában volt egy törés. Erről nem tehettél, ez teljesen tőled függetlenül alakult így. Nagyon fontos ezzel dolgozni, fontos ezt a sérülést elkezdeni gyógyítani, elgyászolni, a hozzá kapcsolódó érzelmi munkát végig dolgozni, de eljön az a pont, amikor tól kezdve arra kell fókuszálni, hogy akkor én most ezzel együtt mit tudok lenni. És ebbe beletartozik az is, hogy neked kell, hogy legyen egy rálátásod arra, hogy igen, lehet, hogy lesznek a bizalommal kapcsolatban problémáim, nehézségeim, kihívásaim, hogy lehet, hogy én azt viszem bele mondjuk egy pár kapcsolatba, hogy én nehezebben adom meg a másiknak a bizalmat, lehet, hogy én emiatt, nem tudom, féltékenyebb leszek, több bizonyítást igényelek a másik szeretetével kapcsolatban, többször kell engem megerősítenie abban, hogy én igenis szerethető vagyok, és igenis én vagyok az, aki kell neki. Ezek az igények szerintem önmagukban nem rosszak, akkor tudnak gondot okozni a kapcsolatokban, hogyha nem látod azt, hogy miért van, tehát hogyha egy ilyen tudattalan hiány miatt kezd el ez köztetek dolgozni, és nem reflektálsz rá a saját szinteden és a kapcsolat szintjén is, hogy ez miért történik.
Igen, én is ezt szűrném le a saját önismereti megterápiás munkámnak az egyik legfontosabb tanulságaként is, hogy talán akkor lehet igaz ez a fajta nem is elvágólagos állítás, hanem hogy akkor hordozzuk ezt a sebet, és akkor játszhat ilyen nagyon fontos és jelentős szerepet az életünkben, és ezzel együtt az életünk alakulásában, meg abban, hogy milyen minőségű életet élünk, hogyha nem fordulunk oda felé, és eltagadjuk, vagy pedig elfogadjuk ilyen feltett kézzel, hogy én nem bízom. Én aztán nem bízom meg senkiben. És hogy így állunk az élethez. Szóval, hogyha nincs meg ez a fajta odafordulás, meg figyelem arra, hogy nyitottak legyünk az ezzel kapcsolatos nehézségeinkre, és arra, hogy hogyan tudjuk begyógyítani ezeket a sebeket, akkor hozzuk magunkat nehéz helyzetbe, és akkor tényleg benne van az a pakliban, hogy rányomja a bélyegét ez a sérülés az életünkre. De hogyha viszont ezt megtesszük, akkor meg felfedezhetünk ezáltal olyan erőforrásokat magunkban, amik meg lehet, hogy pont azért vannak meg bennünk, mert hogy ezek a hiányok ott vannak, mert hogy ezekre a hiányokra reflektálnak. És hogy ezzel nyilván nem azt szeretném mondani, hogy jaj, de jó, hogyha valakinek nem elégítették ki 0 és 2 éves korak között az érzelmi és fizikai szükségleteit, akkor ez egy hú, de nagyon jó dolog. Mert hogy nyilván teljesen más az, amikor megkapod ezeket a dolgokat, akkor egy teljesen más viszonyulásod van a világhoz, ezt nem véletlenül nevezik ős bizalomnak, de hogyha ezt nem kaptad meg, és ha már így alakult, akkor tulajdonképpen az egyetlen dolog, amit tenni lehet ezzel, már ha szeretnénk valamit kezdeni ezzel a csomaggal, az, hogy egyrészt ezt elismerjük és felismerjük, és elgyászoljuk az ezzel kapcsolatos hiányainkat, és mindazt, amiről ezek miatt, a hiányok miatt lemaradtunk, és hogyha ez megtörtént és elfogadtuk, akkor pedig elkezdünk odafigyelni azokra az erőforrásokra, amik pont azért vannak jelen bennünk, mert hogy ott voltak ezek a hiányok. Vannak ezzel kapcsolatos nagyon izgalmas cikkek és értekezések, amik pont erre reflektálnak. Mi is foglalkoztunk egy cikkben ezzel a kérdéskörrel, hogy nem áldozat, hanem hős, hogy vajon vannak-e a nehéz gyerekkornak előnyei. Nagyon-nagyon vékony jég, nagyon-nagyon érzékeny téma, de hogy közben meg így vannak arra mutató információk, hogy azért lehetnek előnyei egy ilyen helyzetnek is, és hogy azok, akiknek nehezebb volt a gyerekkoruk, azok mondjuk bizonyos helyzetekben reziliensebben viselkednek, gyorsabban és hatékonyabban monitorozzák a környezetüket, és reagálnak másoknak az érzelmi és fizikai szükségleteire, ami bizonyos akár hivatásoknál is, vagy élethelyzetekben kimondottan előnyt jelenthet. És hogy tényleg még egyszer szeretném aláhúzni és hangsúlyozni, hogy ezzel még véletlenül sem azt akarom sugallni, hogy ez egy klassz dolog, hogyha valaki lemaradt ezekről a dolgokról, de hogy ha már így alakult, akkor viszont van egy olyan szemüveg, amin keresztül rá lehet nézni, picit talán, nem tudom, kevésbé sötéten ezekre a kérdésekre.
A ha már így alakultra jutott eszembe, hogy talán az egyik legfontosabb kérdés, amit terápiában, illetve tanácsadásban valaha feltettem, és amit egyébként a saját terápiámban én is megkaptam, úgyhogy ez érdekes, egy ilyen körbejáró kérdés, hogy lehet-e ezt a hiányt pótolni? Itt most szándékosan nem mondok konkrét példát, mert ugye ki mit él meg hiánynak a saját gyerekkorából, a saját korai tapasztalataiból, biztos vagyok benne, hogy szinte mindenkinek van ilyesmi, és hogy főleg a jelenlegi kapcsolatait keretein belül lehet ezt a hiányt pótolni. És szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy a kapcsolataink tényleg csodákat képesek tenni, tudnak gyógyítani, nagyon sok olyan korrekciós élményt tudnak nekünk adni ott, ahol korábban törés volt, ott lehet mellette egy jó dolog, egy jó tapasztalat, egy jó élmény, ami segít ezt a törést egy kicsit átszínezni, egy kicsit árnyalni, kiegészíteni. De hogy akkor tudunk nagyon zsákutcába kerülni szerintem, hogyha minden hiányt a kapcsolatokon keresztül akarunk betölteni. És ez a bizalom kapcsán úgy jött nekem most, vagy úgy jutott most eszembe, hogy sokszor azért éljük meg szerintem a bizalmatlanságot, azért éljük meg azt, hogy nem bízhatunk a másikban, mert hogy egy idő után szembesülünk azzal, hogy ő nem tud minden szükségletünkre választ adni, hogy ő nem tud minden hiányt, nem tud minden űrt betölteni. És hogy van egy nagyon fontos választóvonal szerintem, hogy vannak olyan hiányok, amiket tényleg el kell gyászolni. Hogy az valamiért kimaradt, az nem volt meg, az nem lesz meg, már nem lehet meg. De lehet mellette, lehet helyette, vagy lehet ennek egy másik formája. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy mit akarok ebből kihozni, csak az a lényege, hogy ha már így alakult, akkor nagyon fontos erre ezzel a szemüveggel is ránéznünk szerintem.
Nagyon fontos, hogy valahogy, amikor ez megtörténik, ez a belső munka, meg a hiányoknak az elgyászolása, akkor onnantól kezdve ezekre a hiányokra, bennem legalábbis ez történt, elkezdünk a történetünk részeként tekinteni. Erről pedig, meg ahogy beszéltél és hallgattalak, nekem a kintsugi fogalma jut eszembe, ami ugye a japán törött kerámia javításának egy ilyen művészete, és ez szerintem kicsit ehhez hasonló, vagy nekem rögtön ez a kép ugrott be, ahogy hallottalak téged, hogy amikor így összetörik egy edény, vagy egy kerámia, akkor ezt én arannyal ragasztják össze, vagy a töréseket abszolút láthatóvá teszik, tehát hogy nem úgy akarják összeragasztani, hogy minthogyha nem történt volna semmi, hanem pont attól lesz az egész valahogy szebb néha, mint eredetileg volt akkor, amikor egész volt és hibátlan, és hogy valahogy így próbálok én gondolni például az ős bizalom elvesztésével vagy sérülésével kapcsolatos lehetőségekre is, hogy lehet, hogy eltörött valami, de hogyha szépen összeragasztjuk, akkor az eredmény az akár még valami szebb is lehet.
Nagyon szépen mondtad szerintem. Még az előző, a vázlatolós beszélgetésünk, amiben rendszeresen szoktunk nektek ilyen kis tízereket mondani az adásokban, hogy akkor kérdezted, hogy lehetek-e én, vagy várjál, hogy is tetted fel ezt a kérdést, hogy a kérdés, ami benned mocorog ezzel az ősbizalom sérülésével kapcsolatban, hogy akkor én már soha nem lehetek olyan egész, mint azok, akiknek ez nem tört össze, azt hiszem, így fogalmaztál akkor. És hogy az jutott eszembe, hogy ez talán egy olyan kérdés, ahol a mi lett volna, ha kérdés, meg hogy mi lenne, ha, hogy arra szerintem soha nem fogunk tudni igazán választ adni. És lehet boncolgatni, igen, hogy lehet, hogy másként alakultak volna dolgok, lehet, hogy nem tudom, jobb lett volna, ki tudja. Mert ugye az Ericksoni normatív kríziseknél szerintem így nem szabad elfelejteni, amikor így nézzük ezt a 8 stádiumot, hogy rendben ezeken az úgynevezett normatív kríziseken az adott életszakaszokban végig sétálunk, és lehet, hogy mindegyikből pozitívan jövünk ki, de hogy mellette adódhatnak még bőven krízisek. Tehát, hogy még akkor is, hogyha ezt mindegyiket így sikeresen idézőjelben kihixeli valaki és kipipálja, még akkor is jöhetnek akcidentális krízisek, amikkel nem számolunk, jöhet egy gyász, egy baleset, egy akármi, és hogy igazából az egyetlen kérdés, amire itt igazán érdemes keresgélni a választ, az, hogy és mi lesz most? Tehát, hogy itt vagyok most én ezzel, azzal a múlttal, azokkal az emlékekkel, amik vannak, és mi lesz ezután? Mi történik? Hova lépek én? Mit csinálok ezzel?
Két dolog jutott eszembe arról, amit mondtál. Az egyik az csak egy ilyen gyors megállapítás, hogy na igen, hogy én azt hiszem, hogy ezt hívom valamiféle ilyen belső szabadságnak, vagy a szabadságnak, amikor így el tudod engedni ezt a kérdést az életedbe, hogy mi lett volna, ha szerintem az egy nagyon nagy szabadság, mert az annyira erős indikátora annak, hogyha valaki nagyon sokszor használja ezt a fordulatot szerintem, hogy így nagyon a külső körülményektől teszi függővé az ő életének, meg a sorsának az alakulását, és hogy én el tudom képzelni, bár nincs a kezemben erre vonatkozó bizonyíték, de hogy így el tudom képzelni azt, hogy van valamiféle fordított vagy egyenes arányosság a kettő között, tehát hogy minél kevesebbszer használjuk ezt a fordulatot, annál szabadabbak vagyunk. Ugye itt a belső-külső kontrollnak a fogalma az, amit felmerülhet. És amit mondasz, Mikata, hogy történhetnek mindig krízisek, és ugyanígy látom én a például az ősbizalommal kapcsolatos sérülések gyógyulásának a folyamatát. Meg ugye mondtad, hogy ez nem azt jelenti, hogy nekünk reszeltek, hanem azt, hogy van az életünkben egy olyan terület, ami érzékenyebb, amire jobban kell figyelni.
Így van.
És hogy igen, a gyógyulás sem azt jelenti, hogy akkor most így begyógyítottuk ezt a sérülést, és nagyon szép lett a kerámia, és akkor feltesszük a polcra, és kész. Tehát ebben egy kicsit különbözik talán, vagy ilyen szempontból nem teljesen ül a hasonlatom, mert hogy valahogy újból és újból történnek, szerintem jó esetben, de hogy általában az életünkben olyan változások, amik aztán, nem tudom, egy kicsit így meglögdösik azt a szekrényt, aminál, és akkor megint leesik, megint összetörik, megint össze kell ragasztani. Szóval, hogy ez nem egy ilyen statikus dolog, a gyógyulás folyamata sem, mert hogy gondolhatjuk azt, ahogy például most ebbe én nagyon szívesen beleállok, én is gondoltam, hogy na akkor nem tudom, 5 év terápia, vagy 6, az már csak elég volt ahhoz, hogy én így rendbe hozzam ezeket a sérüléseket, de hogy így igaziból én most már inkább úgy látom, hogy történik velünk az élet, és akkor belekeveredünk olyan helyzetekbe, amik ezt az érzékeny területet újból és újból triggerelhetik. Például, nem tudom, lehet, hogy eljutunk egy pontig, hogy a hivatásunkban, a munkahelyünkön már így bízunk magunkban, tudunk bízni másokban, az erőnkben, abban, hogy helytállunk. Aztán jön egy párkapcsolat, ami alapjaiban rengeti meg a bizalommal kapcsolatos nehézségeinket, vagy nem is rengeti meg, hanem de akár meg is rengetheti, de hogy triggerelheti, és újból előhozhatja ezeket a hiányokat. És hogy akkor én legalábbis azt tapasztaltam, hogy akkor megint oda kell kucorodni mellé, és akkor szépen így a mellé, az árnyék gyermek mellé, És akkor így időről időre foglalkozni kell vele, és megalágetni, meg egyáltalán igen, foglalkozni vele. Azt hiszem, ez a jó szó, hogy azért ő se olyan, hogy beülteted az életed egy pontján a sarokba, és akkor ott marad, hanem felbukkan, és erre érdemes figyelemmel lenni, amit mondtál, és ez az a fajta figyelem, hogy igen, ez a területe az életünknek, és ez a nagyon fontos, hogy tudatosuljon, hogy akkor ezzel nekem dolgom van, és akkor legyek ennek tudatában, hogy amikor jönnek ezek az indokoltnál nagyobb érzelmek, amikor azok nagyobbak nálam, egy ilyen aránytalan, tehát hogy aránytalanul nagyobbak azok a fájdalmak, amiket mondjuk előhoz belőlem az, hogy amikor beszélek a másikhoz, vagy a páromhoz, akkor nem tudom, nem figyel rám. És akkor, hogyha bennem összedől egy világ, emiatt, miközben ő csak kettőt kevert a rántáson, akkor lehet, hogy ott van, nem lehet, hanem hogy akkor van szükség erre a nagy tudatosságra, hogy rálássak arra, hogy oké, ez most nem csak rálátásom, hanem belátásom legyen arra, hogy ez most rólam szól, és nem pedig feltétlenül róla.
Nagyon jó, és nagyon igaz, és nagyon fontos, amit mondasz. Ami szerintem rengeteget tud ezekben a helyzetekben segíteni, az egyrészt tényleg az, hogy ha tisztában vagy azzal, hogy igen, neked valamikor eltört a lábad, és ugye már gyógyult, de hogy lehet, hogy figyelned kell arra még, hogy te azt hogy terheled, vagy ha változik az idő, akkor elkezd majd sajogni, vagy hogy mondjuk nem tudom, lehet, hogy a squash az már nem a te sportod lesz, ki tudja. Hogy ami rengeteget segíthet ilyenkor, hogyha belekerülsz egy ilyen triggerelő helyzetbe, ami neked nem csak ott abban az adott szituációban, a jelenben okoz fájdalmat, hanem ezt a múltbeli fájdalmat is visszahozza, amikorról fogva él benned egy hiány, hogyha elkezded szétszálazni a helyzetet, és megnézed, hogy mi történik a valóságban, milyen fantáziáid vannak éppen most, és hogy milyen alternatív magyarázatok létezhetnek. Ez csak így ilyen, nem tudom, ez a ding-ding-ding-dong, Kata megoszt egy technikát, ami hasznos lehet ebben a helyzetben.
Című rovatunk következik.
Igen, című rovatunk következik. Mindig olyan szépen megálmodom, hogy ilyen rovatosítanunk kellene a podcastet, hogy ne csak az legyen, hogy vakerálunk egy óráig valamiről, hanem hogy legyen ilyen szép struktúrája, de azt hiszem, hogy lehet, hogy ez már nekünk nem fog összejönni, mi a vakerálós podcast leszünk.
Én szerintem is ez így marad már valószínűleg.
Igen, reméljük, hogy így is szerettek minket. Szerencsére a számok azt mutatják, hogy igen, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen nektek, hogy türelmesek vagytok velünk, és végig hallgattok minket.
Nincs szükségetek ilyen...
A legvégéig.
Igen, 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 és nincs szükségetek ilyen úri húcutságokra, mint szignállal ellátott rovat, meg ilyesmi.
Igen, vagy egyetem, bármiféle rendszer, ha már itt tartunk.
Igen.
Szóval, hogy arra gondolok itt pontosan, hogy nézd meg, hogy mi ez az esemény, ami történik. Tehát, hogy szóltam a páromnak valamit, és ő nem figyel rám, vagy nem azt a reakciót adja, ami nekem ott abban a helyzetben jól esett volna. Megkérdeztem tőle, hogy nem tudom, szerinted jól sikerült a legutóbbi cikkem? És akkor erről ő azt mondta, hogy ugye bennem ilyenkor lefut a világ összes forgatókönyve. Szar az, amit írtam. Véletlenül sem saját élményt mondok, persze, kocsim.
Olvasta.
Igen. Nem figyelez rám egyáltalán, kiteszi az ember a lelkét, és ez meg annyira se képes, hogy lekatintsa a cikket, stb. Stb. Ugye a fantáziáim ebben, ezekben a, itt most ne ilyen pejoratív értelemben értsétek, hanem egyszerűen csak azok a forgatókönyvek, amik lefutnak a fejetekben. Az ugye ebben az esetben az, hogy nem szeret, nem figyel oda rám, nem értékel, nem fontos számára az, ami számomra fontos, ezért ugye ebből következően én sem vagyok neki fontos. És ezek mellé nagyon fontos szerintem oda tenni a lehetséges alternatív magyarázatokat. Hogy ilyenkor venni egy nagy levegőt, és teret adni magadban annak, hogy ne csak a sérülésnek a bemozgása, ugye ezek a rossz érzésekkel járó fantáziák fussanak végig, hanem azok is, amik esetleg korrekciót jelenthetnek. Mert például végig gondolhatom azt, hogy jó, valószínűleg még nem olvasta el a cikket, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdekli, vagy hogy amikor eljut odáig, akkor nem fogja értékelni. Lehet, hogy ez most neki nem tetszett annyira. Na bum, és akkor mi van? Ez az ő személyes véleménye, nem arról árulkodik, hogy én jó vagyok-e, vagy rossz. Lehet, hogy nagyon szeret, nagyon elolvasta a cikket, nagyon tetszett neki, de most éppen nincs abban a helyzetben, hogy megfelelően tudjon rá reagálni. Vagy megnézni, hogy mi az a reakció, amit én ebben a helyzetben elvártam volna, és mennyire reális, hogy az valójában megtörténhetett volna. Mert lehet, hogy azt vártam volna el, az én korábbi bizalmi sérülésem miatt nekem most az esett volna jól, hogy ő kapát kaszát elhajítson a rántással együtt, és odajöjjön, és azt mondja, hogy drágám, senki nem ír olyan csodálatos cikkeket, mint te. Majd fejből idézzem belőle legalább két bekezdést, és mondja azt, hogy most már, ha élete végéig csak egy dolgot olvashatna újra, akkor az a cikk lenne. És ezt azért mondom ennyire ilyen szarkasztikusan ironizálva, mert ez ebben, tudom, hogy kacsintottam az előbb, de saját élményt mondtam, a túróba is beleállok, mert itt a podcastban már nagyon őszinték vagyunk, meg a cikkeinkben is őszinték vagyunk. Nekem is sérült ősbizalmam van, és nekem is vissza szokott köszönni az ilyen, tényleg ilyen nagyon apró és igazából marginálisnak tűnő helyzetekben is, hogy minden ilyen pici-pici szituban lényegében a saját szerethetőségem, elfogadhatóságomnak a léte, a tét, és hogy abból, hogyha mondjuk a, nem tudom, legyen a párom ebben a szituációban a férjem, mert most miért is ne, akkor az ő reakcióján múlik az, hogy én mennyire élem meg magamat jónak és szerethetőnek. És hogy saját tapasztalatból is mondom, hogy baromi sokat tud segíteni, hogyha ilyenkor szétválasztod a valós történéseket, a benned lefutó forgatókönyveket, fantáziákat, azt, hogy milyen belső igény születik meg benned, de hogy mennyi a realitása annak, hogy ez az igény úgy fog kielégülni, ahogy neked éppen most a hiányaid nyomán jól esne.
Meg hogy milyen érzések, hogy szerintem még az egy nagyon fontos, hogy de ez benne volt abban, amit mondtál, hogy csak aláhúzni szeretném, nem is feltétlenül kiegészíteni, hogy azokra az érzésekre, hogy milyen fontos, hogy amit mondtál ilyenkor, hogy oké, megállni, és ezeket is szemrevételezni, meg azt, hogy én most mit érzek, és nekem nagyon sokat segített mindig, amikor feltettem magamnak ezekben a helyzetekben azt a kérdést, hogy honnan ismerős ez az érzés, hova visz ez engem, mert hogy tényleg nagyon sokszor arról van szó, vagy én legalábbis azt tapasztaltam, főleg a bizalommal kapcsolatos kérdések esetében. Volt is egy cikkünk erről, ugye egy pillanat, csak pontosan szeretném idézni a címét. Igen, hogy gyenge önbizalommal nagyon nehéz elhinni azt, hogy szerethetőek vagyunk, a féltékenység pszichológiája, és hogy főleg a bizalommal kapcsolatos kérdések, meg a bizalom sérülésével kapcsolatos kérdéseknél érdemes szerintem azt látni, hogy nagyon gyakran arról van szó, hogy egy teljesen ártalmatlan helyzet, az valami olyan emléknek a nehéz érzéseit hívja elő, ami még tudatos szinten nem kapcsolódott össze bennünk, meg azzal, ami történik éppen, és azzal, ami a múltban történt, de az érzés az így sokszoros, meg sokszorozódva tud megjelenni, egészen banális, hülye, és teljesen értelmetlen helyzetekben. Bocsánat, nem jó kifejezés az, hogy értelmetlen, mert pont, hogy akkor nyeri el az értelmét egy ilyen helyzet, és az, hogyha abban nekem nagyon nehéz érzéseim jönnek, vagy bugyognak a felszínre, vagy ha odafordulok ezek felé, az érzések felé, és nem pedig így ki akarom tépni a lelkemből, meg a szívemből, meg a fejemből ezeket az érzéseket, meg ezeket a gondolatokat, amik ilyenkor jönnek, hanem megállok, szembenézek velük, és felteszem azt a kérdést, hogy oké, akkor ez most honnan ismerős nekem. Vagy nem is feltétlenül az, hogy felteszem ezt a kérdést, hogy elkezdek vele valamilyen formában foglalkozni, és nem egy ilyen gyűlöletes szörnyiként gondolok rá, ahogyan érzem amúgy eleinte, hanem ez az árnyék gyermek, ez nekem azért is fontos, mert hogy mennyivel könnyebb így gondolni, hogy ott most nem egy szörny van, hanem egy árnyék gyermek, aki így nem kapott meg valamit, és most kiabál, és akarja azt, amit nem kapott meg. Legyen az figyelem, törődés, nem tudom.
Szeretet.
Szeretet, bizalom. Igen.
Így van.
Igen.
Tovább gördítve egyébként ezt a nagyon szép gondolatmenetet, az jutott eszembe, hogy tényleg, hogyha bizalomról beszélünk, akkor nagyon sokszor a kapcsolataink vannak leginkább előtérben a fejünkben, meg a példákban, de hogy azt is szerintem nagyon fontos mindig szemrevételezni, hogy hogyan jelennek meg az önmagunkkal kapcsolatos bizalomban az esetleges korábbi sérülések, vagy nem az ősbizalomra visszanyúló sérülések, hanem a korábbi rossz élmények, vagy a csalódások. És aztán hogyan vetül ez át a világba, a jövőbe vetett bizalmunkra, hogy tudunk-e bízni úgy egyáltalán.
Abba, hogy sikerülni fog.
Igen, 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 hogy ebből valami jó is kisülhet, hogy nem csak rossz származhat belőle. Vagy hogy gondoljatok bele abba, hogy például magunkban megbízni annyira, hogy tudom, hogy én egy kudarc vagy egy csalódás esetén meg tudom tartani magam. Van-e bennem annyi napsugárgyermek, hogy át tudom ezeket vészelni. Mert itt szerintem nagyon sokszor ez a másik ilyen annyira húsba vágó kérdés a bizalommal kapcsolatban, hogy mi van, ha törik? Tehát mi van, ha elvész, ha átver, vagy a másik ember, vagy a világ, vagy a jövő, és nem azt kapom, amit szeretnék, amire szükségem lenne, összetörik az, amit reméltem is, és nem az történik.
Valahol az igazság a kettő között van, most ez jutott eszembe, mert hogy nyilván az sem túlságosan adaptív, hogyha mindig minden helyzetben, akár másokkal kapcsolatban, akár saját magunkkal kapcsolatban az előfeltevésünk, hogy biztosan sikerülni fog, és hogy maximálisan megbízhatunk. Tehát, hogy kell egyfajta elővigyázatosság akkor, amikor odafordulunk, meg kapcsolódunk, tehát hogy a nélkül azért nem biztos, hogy szerencsés dolog így élni, vagy könnyű, tehát ugyan legalább annyira meg tudja szerintem nehezíteni az életet, hogyha az ezzel kapcsolatos határok így valakinél elcsúsznak. Például nem tudom, olyan embereknek szavazunk bizalmat, akiknek nyilvánvalóan nem szabadna bizalmat szavazni, de hogy van ez a fajta szélsőség, meg van az a fajta, amikor meg egyáltalán senkiben és semmilyen körülmények között nem tudsz megbízni, és hogy ez viszont egy, ha belegondolsz, egy őrülten energiaigényes, és nagyon sok szempontból fárasztó és megterhelő folyamat, ráadásul még örömtelen is, szerintem. De hogy úgy élni, hogy soha senkiben nem bízol meg, az egy ilyen folyamatos készenléti üzemmód, ami azt feltételezi, hogy te soha nem dőlhetsz hátra, és hogy nem véletlen az, hogyha erre a viselkedésre a világ úgy reagál, ahogy. Meg hogy az érzéseink jutottak még eszembe, hogy az, hogy hogyan aránylanak ehhez az érzéseink, meg az érzéseink kifejezésének a képessége. Ugye nagyon sokszor egyszerűbb nem érezni, és például amikor összetörik ez az üveg golyós váza, vagy mibe tartották ezeket, tehát hogy összetörik a bizalom, nem is az ős, hanem úgy összetörik a szívünket, mondjuk, és azt érezzük, hogy oké, mi akkor soha többet nem vagyunk képesek senkiben sem bízni, akkor megint csak az van, hogy meghozhatjuk ezt az elhatározást, ahogy ez a 9 éves kislány is meghozta, csak hogy nagyon fontos ezt is látni, hogy ebben az esetben ez egy nagyon közhelyes dolog, de mindjárt eljutok egy mélyebb réteghez, hogy nagyon sok mindenről le is maradunk, akkor, hogyha nem gyógyítjuk be ezeket a sebeket, vagy hogyha nem nyitjuk ki soha többet a szívünket. De ahhoz, hogy ki tudjuk nyitni, ahhoz nagyon fontos, hogy ezeket a veszteségeket, meg amit elveszítettünk egy ilyen törés alkalmával, ezt nevén nevezzük, legyen erről érzelmi kommunikáció, kimondjuk, hogy mi az, amit elveszítettünk, kimondjuk, hogy mi az, amit érzünk, kimondjuk, hogy mi az, ami nyilván egy biztonságos közegben. Igen, hogy megérezzük a fájdalmát is, és legyen egyfajta ilyen listánk arról, még akár így szó szerint egy lista leírva, hogy oké, mi az, amit én elveszítettem. És hogyha ez megvan, hogyha ezt elgyászoltuk, akkor fogjuk tudni magunkról azt a réteget lefejteni, ami ellehetetleníti azt, hogy mások ténylegesen közelebb kerüljenek hozzánk, mert hogy hiába kezdünk el így valahol mélyen vágyni a szeretetre, a kapcsolódásra, arra, hogy ezt mi is tudjuk viszonozni, addig azért ezt bajos megtenni, amíg ezeket a sebeket nem gyújtod be. Hashtag saját élmény.
Az jutott eszembe, ahogy mondtad, hogy igen, hogy falakat építeni magunk köré, az egy bizonyos szempontból baromi jó, mert hogy tényleg meg fognak védeni, de hogy kívül fognak tartani mindent. Tehát, hogy úgy védenek meg, hogy elzárnak dolgoktól. És hogy eljön az a pont, amikor muszáj mérlegelni, hogy mi a fontosabb számomra a garantált 1000%-os, nem tudom, B30-as falazó blokknak a védelme, vagy az, hogy közel jöhessen hozzám valami vagy valaki.
Hogy ez tényleg egy olyan téma, ami felé szerintem tényleg szinte mindenkinek érdemes lenne egy picit odafordulni, és valamiféle önvizsgálatot tartani azzal kapcsolatban, hogy is van ő a bizalom kérdésével, mert én a magam életében is tapasztaltam ezt, meg úgy azt látom másokéban is, hogy így nagyon sokan vannak, akik így mászkálnak a világban, megélik az életüket, és hogy így nagyon-nagyon szeretnének kapcsolódni, de aztán ott van körülöttük ez a réteg, amiről az előbb beszéltem, ami ezek miatt a bizalomvesztések miatt így odarakódik a szívünk köré, és aztán a többiek is oda teszik ezeket a rétegeket, vagy oda gyűjtögetik ezeket a rétegeket, de hogy így nem kezdünk vele semmit, és akkor olyanok vagyunk, mint ezek az ilyen Michelin babák, akik így fel vannak fújva, tudjátok, és akkor jól ki van párnázva, meg az olyan puha, és akkor így megvéd az ütközésektől, de hogy úgy igazán átölelni, úgy igazán közel kerülni, meg már nem enged a másikhoz. És hogy ezért nagyon, nagyon fontos az, hogy ezekkel a veszteségekkel, például a bizalmunk elvesztésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzunk.
Így van. Amikor most készültem az adásra, akkor a fejezet mellett újraolvastam az egyik korábbi cikkünket is. Azt hiszem, hogy talán Léna cikkeit idézzük a leggyakrabban a podcastben, de nem mernék
beszélni,
de hogy Barkász Helena szerzőnknek a ragaszkodás határai, meddig épülhet újjá a bizalom című cikkére gondolok. Van egy nagyon érdekes gondolatmenete a bizalommal kapcsolatban, aminek az egyik számomra különösen izgalmas vetülete az, hogy mennyire fontos azt megnézni, hogy számunkra személyesen mit jelent a bizalom. Tehát, hogy egyénileg mi milyen szerepet szánunk neki az életünkben, hogy hol keressük a bizalmat, hol találjuk meg, vagy hol véljük megtalálni. Illetve a másik, amit ő még részletesebben is kibont ebben a cikkben, amit így nagyon jó szívvel ajánlok, hogy olvassatok el, hogyha érdekes számotokra a bizalom témája, az, hogy milyen alapon adunk a korábbi sérülések vagy törések alapján második esélyeket. Tehát, hogy mi az, ahol újra megvetjük a bizalmunk lábait. Ez szerintem eddig messze a legképzavarosabb adásunk lett a törött lábakkal, és az imegolyók már semmi baj, ha hallgattok minket egy ideje, akkor már biztosan megszoktátok.
Igen. Hogy hogyan tudjátok megvetni a törött lábatokat? Igen, az árnyék.
A falak mögött, a Michelin gumiba már. Na jó, szóval, de komolyra fordítva a szót, azért is esett nekem jól újraolvasni Lénának a cikkét, mert hogy nagyon rímelt arra a gondolatmenetre, amit én különösen szeretek a bizalommal kapcsolatban, és szerintem senkit nem fog meglátni, de ez is Brené Brown. Én azt hiszem, hogy küldenünk kell már neki valami ajándékkosarat, mert hogy annyi szellemi anyaggal látott el minket az utóbbi évben, hogy abból már cikkek, könyvek, podcastek egész sora született, hogy neki van az egyik előadásában, amiről viszont én írtam cikket, ezt is linkeljük majd nektek, egy olyan nagyon jó mondata, hogy a bizalom útján nekünk kell megtennünk az első lépést. Annyira érdekes, de hogy én rojtosra hallgattam azt az előadást, amikor írtam belőle nektek a cikket, és hogy mégis nagyon sokáig csak úgy élt bennem ez a mondat, hogy hát ez azt jelenti, hogy nekem meg kell előlegeznem a bizalmat a másokkal szemben, mert hogy ugye nem zárhatom el magam a világtól, előbb-utóbb bele kell lépnem a saját sebezhetőségem tudatába abba, hogy beleállok, hogy én megbízom a másik emberben. És csak nagyon sokkal később jöttem rá, hogy ennek a mondatnak szerintem több rétege is van. És az egyik másik nagyon fontos rétege az az, hogy a bizalomban valójában mi magunk vagyunk az első lépés. És nem a megelőlegezés értelemben, hanem annak az önmunkának az értelmében, amit a bizalommal kapcsolatban végig kell csinálnunk. Mert hogy... ugye ez is Brené Brown, és ezt a könyvben is olvashatjátok, hogy a bizalomnak megvannak a maga kis összetevői. Ő úgy fogalmazott, hogy az anatómiája, hogy van egy ilyen csontrendszere, ami a vázát adja az egész jelenségnek, hogy például annak, hogy megbízom-e valakiben, része az, hogy az illető a vele való kapcsolatomban tiszteletben tartja-e a határaimat, megbízható-e, tehát azt csinálja-e, amit mond, lehetek-e előtte sebezhető, elítél-e ő engem akkor, hogyha sebezhetőnek mutatkozom előtte, és a többi, és a többi. De hogy ezek mind-mind olyan kérdések, amit igazából első lépésként szerintem magunk felé kell visszafordítanunk. És ezzel vissza is kanyarodok oda, amivel indítottál ezt, hogy ezért olyan fontos úgy látni a bizalmat, hogy nem egy abszolút érték, nem egy igen vagy nem kérdés, hanem egy ilyen folyamatos munka, egy folyamatos kölcsönhatásokból felépülő rendszer vagy folyamat, hogyha lehet így mondani, hogy arra, ami történik, ami külső hatás jön, arra mindig belül kell elkezdenem reflektálni, hogy ha úgy élem meg, hogy valaki nem tudom, nem tartja tiszteletben az én határaimat, akkor hogyan reagálok erre? Szavazok-e neki további bizalmat ezt illetően? Tudunk-e ezen dolgozni? Tudunk-e ezen építeni? Hol kell meghúznom azt a határt, hogy én ebben a kapcsolatnak ebben az aspektusában már nem vagyok bizalommal felé? És akkor utána ugye ott van a bizalomnak még egy csomó másik összetevője. Megnézhetem, hogy például az ítélkezésmentesség terén hogyan teljesítünk. Hogyan reagál ő arra, hogyha én sebezhetőnek, szomorúnak, összetörtnek mutatkozom vele kapcsolatban. Nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt érzékeltetnem, de a lényeg, amit így nagyon szeretnék nektek átadni, az az, hogy szerintem nagyon sok mindentől, nagyon sok élménytől és nagyon sok felismeréstől elvágjuk magunkat, hogyha úgy gondolkodunk a bizalomról, hogy ez vagy van, vagy nincs, illetve hogyha úgy gondolunk rá, hogy ha összetört, akkor ez nem javítható, és nem egy reparálható dolog. Mert igen, vannak és lesznek olyan helyzetek, amikor tényleg ki kell mondani, hogy én ezen a kapcsolaton nem szeretnék már tovább dolgozni, nem akarom ezt a bizalmat újraépíteni, nem teszem fel újra az üvegkorsót az asztalra, hogy abba gyűjtögessük a gyöngyöket. De hogy biztos, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor el kell kezdenem újra építkezni. Mert hogy úgy ítélem meg, hogy igen, ez a kapcsolat fontos számomra annyira, és lehet ez akár az önmagammal való kapcsolatom is, hogy igen, kiteszem az üvegkorsót, akár annak a tudatában is, hogy ez lehet, hogy összetörik. És hogy ami nagyon fontos, az az, hogy amikor újra elkezded ezt az építkezést, akkor az első lépést tényleg neked kell megtenned. De nem úgy, hogy megpróbálod 100%-osan garantáltatni a másikkal, hogy ő biztosan nem bánt meg téged, hogy ő nem tör össze téged újra, és nem fog bántani, és nem löki le az üvegkorsót az asztalról, hanem azt az első lépést kell megtenned, hogy te magadban tisztázod ezeket a kérdéseket, és
megelőlegezed magadnak azt a bizalmat, hogy akkor is megtartod saját magadat, hogy akkor is van benned elég erő, mert tudod, hogy képes vagy rá, hogyha megint leborul az üvegkorsó.
És nem csak másokkal, hanem önmagaddal kapcsolatban is fontos, sőt, önmagaddal kapcsolatban te még fontosabb ezek szerint, a szempontok szerint megvizsgálni. Tehát az önmagunkhoz való kapcsolatot is érdemes ezeknek a kérdéseknek, meg a szempontoknak megfelelően, amiket az előbb említettél, az ítélkezésmentesség, a felelősségvállalás és a többi, meg az emberi kapcsolataink szempontjából is.
Azt hiszem, hogy igen, most nagyon-nagyon-nagyon fogalmaztam meg ezt a nagy tanulságot nektek, biztos, hogy azért, mert közeledünk az adás végéhez, és akartam egy ilyen nagyon szép zárszót, de hogy igazából nem olyan absztrakt dolgokról beszélek, mint amiket ilyen nagyon nehéz megfogni, és nagyon nehéz elképzelni, hanem hogy ha már annyiszor mondtuk a határokat, akkor így mondom azon keresztül, hogy olyasmire gondolok itt, hogy a saját határaidat neked kijelölni újra abban a kapcsolatban, megnézni, hogy a másik ezt tiszteletben tartja-e, ugye, mint a bizalom egyik összetevője, az újraépülő bizalomnak az egyik összetevője, és hogyha úgy látod, hogy nem, akkor bátran kimondani, hogy igen, ő nem tartja tiszteletben a határaimat, reflektálni rá magadban, és neki is. És aztán újra és újra. És hogy nem arra gondolok, hogy azon a ponton kijelenteni neki is, meg magadnak is, hogy hát én ezek után nem tudok benned megbízni, mert te nem tiszteled az én határaimat, hanem hogy nem félni folyamatosan alakítani, formálni a kapcsolatnak ezt az egy területét, ami egy nagyon fontos része annak, hogy összességében elmondhasd, hogy van-e bizalom abban a kapcsolatban, hogy sikerül-e újjáépíteni, vagy megteremteni. Szerintem nagyon igaz az, hogy a bizalom az apró dolgokból tevődik össze, és nagyon sokszor apró gesztusokból. Például abból, hogy valaki odafordul-e feléd, amikor szomorú vagy, megvigasztal-e, hogyan, milyen szavakkal vigasztal meg. És hogy szerintem nagyon fontos nem egy ilyen nagyon elnagyolt kategóriaként tekinteni rá, hanem ezeket az apró dolgokat meglátni benne. És hogy akkor, amikor próbálod felépíteni, vagy összetörés esetén újjáépíteni, akkor engedni, hogy ezek az apró dolgok, ezek az apró gyöngyök is számítsanak, és úgy folyamatában megnézni a bizalmat.
Szerintem ez egy tökéletes végszó a mai adáshoz, és egyáltalán ennek a műsorfolyamnak a végére is nagyon szépen passzol, mert ahogy a könyvnek a kezdő mondata, ez, az adásnak ez a záró mondata is nagyon fontos tanulságokat hordoz magában, és nagyon gazdag. Úgyhogy ezen a ponton mi nem csak ezt az adást zárnánk le, meg nem csak erre az adásra vonatkozóan köszönnénk meg a figyelmeteket, hanem az elmúlt 20 adásra vonatkozóan is, ugyanis így visszatekintve tényleg hosszú utat jártunk be így együtt, és nagyon-nagy örömünkre szolgál az, hogy egyre többen és többen hallgattok minket, és vagytok velünk hétről hétre. Nem jelenti ez azt, hogy most elbúcsúzunk, hogy nem térünk vissza. Ezt a műsor folyamat, vagy hogyha fogalmazhatunk így, akkor ezt az évadot ezzel a mai a bizalom témájáról szóló műsorral lezárjuk, de folytatódni fog a Pszichofóriú lélekerősítő podcast. A következő alkalommal egy külön kiadással jelentkezünk, egy szomorú aktualitás kapcsán. Ugye a napokban volt egy éve, hogy bejelentették az első járványhelyzettel kapcsolatos korlátozó intézkedéseket, és tulajdonképpen az elmúlt egy évet értékeltük, vagy beszéltük át dr. Sarungi Emőke pszichiáterrel, a gyász feldolgozás módszernek a vezetőjével, és Gráf Orsolyával, aki pedig gyász feldolgozás módszer specialista. Ezt követően pedig egy újabb műsorfolyammal jelentkezünk majd, egy újabb tematikával, amivel kapcsolatban konkrétumokat még nem szeretnénk elárulni, csak annyit, hogy tulajdonképpen a ti visszajelzéseitek, témajavaslataitok alapján állítottuk és állítjuk össze a következő 20 adásnak a tematikáját. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, Kata, nagyon szépen köszönöm neked is, hogy adásról adásra ilyen jókat beszélgettünk. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Pszichoforjú lélekerősítő podcastet. Hogyha van kedvetek, akkor olvassátok a cikkeinket a pszichoforjú.hu oldalon, de van YouTube csatornánk, amit szintén követhettek. Ott is elérhetőek a podcast adásaink, és szinte az összes zenemegosztó oldalon megtaláljátok a podcast csatornánkat. Úgyhogy jó sok olyan felület van, ahol találkozhattok velünk, és nagy öröm számunkra, hogy időről időre újból és újból mi is találkozhatunk veletek. Reméljük, hogy most már lassan eljön az az idő is, amikor személyesen is, de addig is, amíg ez nincs így, kívánjuk, hogy vigyázzatok magatokra, meg az egészségetekre, meg hogy tartsatok ki ebben a lelkileg is, meg még nagyon sok más szempontból is megterhelő és beszorított élethelyzetben, amibe kerültünk.
Köszönjük.
Köszönjük, sziasztok, hogy velünk voltatok. Sziasztok! A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel!